Gólyára emlékeztető fekete-fehér színezetű, hosszú csőrű, hosszú piros lábú parti madár lesz ma a témánk. Orbán Zoltánnal, szervusz Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatóval is. Na most ez a gólyára hasonlító, tehát hogyha nagyon sok...
Emlékeztető, nem hasonlít.
Igen,
hosszú
hát
csőre van, csak fekete.
Végül is igen, de itt alapvetően
de még a repülése egy... is olyan, mint a gólya, mert így hátra nyújtja a hosszú
igen,
piros
lábát.
Igen,
egy gólyához képest, tehát a bokájáig nem ér. Tehát alapvetően egy ilyen 40 centi magas kis madár, aminek valóban a színe olyasmi
hát
mintázatú.
Pont ettől aranyos, hogy úgy akar kinézni, mint a gólya, csak nem
neve,
az.
Vagy széki gólya. Azért jók sokszor népi nevek például ez is, mert ebben benne van az élőhelye, és benne van a kinézet. Az eredeti élőhelyet ezeknek a madaraknak a szikes tavak jelentették, amik ugye sekély ideiglenes tavak voltak. Elsősorban a tavaszi, nyári, nyár középi időszakig voltak, a sekélyebbek is vízzel borítottak. Voltak állandó, tehát mélyebb, nagy kiterjedésű. Ezek a székek. Szívószék, szappanszék, kígyószék.
Szikes
igen.
Szó is.
Na most ez a madár ugye úgy szeret költeni, hogy van egy végtelen víz, néhány centi, 5-6-8-10 centi, és abból a talaj rögök kiemelkednek, mint egy vakontúrás, és azokra szeret fészkelni a vízben bent. Na most ebből következően, ugye mivel az Alföld térségében, homokhátság jelentős részben eltűntek az elmúlt évtizedekben a szikes tavak. A székek ott vannak, a mélyedések ott vannak, csak nincs csapadék. Ugye a csatornázás is elvitte, viszont van egy nagyon érdekes jelenség, amikor voltak jó téli-tavaszi csapadékos évek, és nagy belvízfoltok alakultak ki például a Dunántúlon, amikor sok száz hektárt elöntött a sekélyvíz, és abból ilyen kis torzsák kiemelkedtek, és akkor gyakorlatilag Dombóvár térségében, ahol még látni se lehet, ott egy tavaszon megjelent, mit tudom én, 30 pár. És utána lehet, hogy 50 évig nem is látunk a környéken, csak ugyanakkor jönnek tavasszal a vonulásból hazaérkező madarak, akkor nem feltétlen megy haza, tehát mit tudom én, mint a fecske, hanem néz lefelé. És akkor azt mondja, hogy nézd már, hát ez ideális fészkelőhely. És akkor, hogy szeret kolóniában költeni, akkor az úgy lehúzza az összes többit. De alapvetően egy ritka madár, ugye nem véletlen, hogy fokozottan védett, tehát 250 ezer forint a pénzben kifejezhető érték. Egyébként ugye magyarországi állománya 550 és 680 pár között szokott alakulni évente.
Még nem mondtam el a nevét, hogy ez a gólyatöcs. Hermann Otto nagy csodálattal írt a madár aránytalanul hosszú lábáról, hogy tulajdonképpen ezzel ő olyan helyekre is be tud lábalni, ahova a többi parti madár nem.
Gázló madár.
Mi teszik?
Bármi mindent, tehát ezeket az apró vízi gerincszeleneket fogyasztott ragadozó életmódot folytat. Egyébként olyan brutális a lába, hogy rossz nézni. Tehát amikor leül a tojó, leül a fészekre, akkor olyan, mint egy nagy létrát hajtana össze. Ugye ráadásul a madaraknak nagyon érdekes az anatómia, mert ugye van középen ez a kis bumszli, az az ízület, ami normális állatoknál a térd. Na most az a madaraknál a boka.
Hát ez részletesen elmagyarázta a csörgöti
bont. Igen. Na most ugye azt képzeljük el, hogy van ez a pici ilyen két ökölnyi testi madár, egy ilyen nem tudom én 40-50 centiméter magas fél kisúj vastag lábon, ami középen egyszer csak elkezd összecsuklani, és ahogy ül le a madár, a háta fölé emelkedik a bokáját. És az egész madár nagyon törékeny, tehát olyan, mint egy ilyen csipke. És akkor ehhez jön az a hihetetlen hosszú, vékony csőre, és akkor nagy tömegbe repül, ugye hosszú, hátra kinyújtott lábbal, egészen hihetetlen. És egyébként nagyon hisztisek, és sokan vannak, és mondjuk bemegy egy ragadozó, vagy a madarász, ami szigorúan tilos, tehát mi is csak akkor szoktunk menni, amikor valami nagyon kutatási cél van, akkor ilyen felhőként felemelkedik, és akkor ilyen felhőkbe ezek a csipkeszerű, finom madarak, és ott káromkodnak az ember feje fölött, az egész egy ilyen nagyon-nagyon fantasztikus dolog.
Csernel István a Magyarország madarai című könyvében 1899-ben ír a madár rendkívüli bátorságáról, hogyha a fészkét veszély fenyegeti, éles töcs-töcs kiáltásokkal támad, akár az emberre is, vagy a ragadozóra. Innen jön a gólyatöcs név egyébként, de hogy támad is.
Abszolút, hát ugye a tojás óriási érték, a fiókákat még nagyobb elánnal védik, ugye az ilyen földön fészkelő madarak, ilyen öklömnyi például lilék, ilyesmik. például olyan szárny paneljeik vannak, olyan színe van a szárnyuknak, hogy mondjuk megy arra egy 60 fős afrikai elefánt család, vagy csoport. És ott mennek, és ez az öklömi kis madár felugrik a fészkéről, előre megy 3 métert, és így szétnyitja a legalább 12-12 centiméteres szárnyát az elefánt matróna, ugye a csapatot vezető öreg tehén előtt, és akkor az bölcsen megáll, és kikerülik.
Vonul?
Honnan vonul, jön? Nagyon érdekes volt, én néhány évvel ezelőtt Kuvaitban voltam, a madarász haverokkal néztük a Kuvaitban terülő ritkaságokat, és akkor ott is találkoztunk nagy csapatokkal. A sivatag közepét öntözik, teljesen tudathasat ápol, tehát olyan, mintha belső tolnában sétálna az ember egy gabona földön, és ott van egy tó, és akkor onnan fölemelkedik mondjuk, mit tudom, 500 gólyatöcs, és ott vannak. Ugye az előbb említettem ezt a jó belvizes években nagyon jó állomány alakul ki. Volt egy ilyen legendás beáramlás 2000-ben. Közel 1000 példányra becsülték akkor a magyarországi fészkelő állományt, és például voltak köztük gyűrűs madarak, és azt tudjuk, hogy ezek Portugáliából és Franciaországból származó madarak voltak. Ugye kell az az összeállás, hogy mondjuk ott is nagyon jó, azért olyan jó sikerült a költés, és mondjuk esetleg ott megfogyatkoznak a vizes élőek, és akkor jönnek, keresik a tavaszi vonuláskor a madarak a fészkelőhelyet, vagy esetleg egy olyan erős szél volt, ami arrébb terelte őket, és akkor Magyarországra beáramtak, és utána a következő években nem volt ilyen kedvező a mindenféle háttér feltételnek az együttállás, és akkor ezek eltűntek, és akkor azóta már nincs ilyen hatalmas szám. És hát nyilván, mivel a klímaváltozással a vizes élőhelyek a legkiszolgáltatottabbak, ez nem vetít sok jót előre ezeknek a madaraknak a hosszú távú állomány erősödése kapcsán.
Nem csak az éghajlat lehet az ellensége, hanem lehet valamilyen ragadozó. Na most ezekre a szigetekre lehet, hogy a szörmés ragadozók kevésbé mennek be, de én most hallottam meg, hát látom is, Apajon is, például a gulipánok között, hogy ott vannak a sztyeppi sirályok, amik megeszik a tojását.
Nagyon sok problémája van, hogy egy állomány kezd összeomlani. Ha nagyon kevés az egyed, akkor például a telepeknek a száma is kisebb lesz. Mert ha valahol mondjuk költ 1000 pár, 2000 ilyen madár felemelkedik, és elkezd támadni egy vaddisznót, egy rókát, egy sirályt, akkor az elhúz onnan, mert félelmetes. De már 400 párnál, meg 80 párnál, meg 22 párnál nem működik. És ezzel párhuzamosan változik a körülmény, és ugye Magyarországon hihetetlenül túltartott a vaddisznóállomány, ez érvényes az aranysakára, meg akár a rókára. És akkor itt vannak ugye a sirályok, ráadásul ugye a sztyeppi sirály is, ez egy olyan sirály, ami nagyon régen elköltözött a tengerparti régióból, és megtanult megélni a szárazföld belsejével. A gólyatöcs, ahol szeret költeni, és a gulipán, ott sekély a víz, 5-10 centi. Na most ide még a vadmacska is be tud menni, ha nagyon akar, nem, hogy egy róka, vagy aranysakát, pláne a vaddisznó, ami jól is úszik, és ez óriási gondot jelent, illetve óriási gondot jelent például Magyarországon drámaian csökkenő vetési varjú, hogyha egy vetési varjú kolónia van, mondjuk egy ilyen megfogyatkozott parti madár fészkelő terület, amik az Alföldön, akkor ott óriási károkat tudnak okozni, mert 2 perc alatt az egészet learatják. Tehát miközben önmagában természetvédelmi problémákkal küzd a vetési varjú, ezeken a helyeken természetvédelmi károkat is okozhat, és akkor ezt ugye meg kéne oldani a természetvédelmi szakmának. De ugye az egész arról szól, hogy ahogy megy tönkre Magyarország környezeti állapota, ahogy tűnnek el a vizes élőhelyek, és a vizes élőhelyekről az egykor a legnagyobb madárállományok közé tartozó fajok tűnnek el és lesznek a piroslábú cankó az egyik legritkább magyarországi madár, akkor előjönnek ilyen teljesen lehetetlen természetvédelmi problémák, hogy oldjam meg. Hát most hogyan tudom meg? Ez rendkívül kemény szakmai vívódást jelent.